Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és szeretném megköszönni, hogy vállaltátok azt, hogy fordítva van a sorrend, kivételesen ezen a szombaton. Balázs fiamnak lesz a diplomaosztója, és ezért kértem ezt tőletek, és köszönöm a megértést. Egy olyan kérdésről szeretném, hogyha gondolkoznánk, amely a tanítványsággal, köszönöm, tanítványsággal, misszió kérdésével foglalkozik. A címben olvassuk Jézus szavait, hogy legyetek nekem tanítványaim, és teremjetek sok gyümölcsöt, ez nincsen ott. Ugye Isten arra hívott el bennünket, hogy kövessük őt. Picit álljunk meg, és fogalmazzuk meg, hogy mit jelent az, hogy követni Jézust? Ez nagyon szép szlogán, nagyon szép felszólítás, de mit jelent? Neked a te életedben mit jelent követni Jézust? Az már személyes. Jönnek?
Azt, hogy igyekszem megismerni, hogy hogyan gondolkodik, illetve hogy bizonyos helyzetekben is gondolkodást.
Tehát igyekszem megismerni az ő gondolkodását, és az adott élethelyzetekben alkalmazni azt, ami ebből következik. Más megfogalmazás?
Türelmesnek lenni másokkal, és azokat is szeretni.
Türelmesnek lenni másokkal, és szeretni azokat is, akiket nem könnyű. Esike? Engedni, hogy vezessen, beengedni a szívembe, és engedni, hogy vezesse az életemet. Más megfogalmazás?
Helyzetben úgy gondolkodni, hogy Jézus mit tenne most az én helyemben.
Föltenni a kérdést magunknak, hogy mit tenne Jézus ebben a helyzetben. Ez segíthet látni az ő példáját. Esetleg más megfogalmazás? Tessék.
Minden tanítását befogadni a szívünkbe, és azt szerint élni.
Komolyan venni a tanításait, befogadni a szívünkbe, és azt szerint élni. Aztán mondhatjuk még azt, hogy követni az ő hitét, követni az ő kapcsolódását az atyával, ahogyan Jézus az atyához kapcsolódott, ahogyan az atyából vette az életet, úgy kapcsolódni Jézushoz, és ebben követni az ő példáját. Követni azt az életformát, ahogyan ő élt, a másokért élésnek, az önfeláldozó lelkületnek a gondolkozását. Nagyon sok mindent jelent követni Jézust a gyakorlatban, a különböző élethelyzetekben egészen konkrét tartalommal jön elő. Jézus ezt mondta, kövessetek engem, és én azt művelem, azt cselekszem, hogy emberhalászok legyetek, hogy emberhalásszá teszlek titeket. Figyeljük meg, hogy Jézus nem azt mondta a tanítványoknak, hogy menjetek el, és legyetek emberhalászok. Hanem azt mondta, hogy kövessetek engem, és én cselekszem azt, hogy embereket halásszatok. Vagyis az emberek megmentése és Jézus követése között egy nagyon szoros összefüggés van. Mi követjük Jézust, az embereket pedig megfogja a háló. A misszió az nem egy külön extra tevékenysége a hívő ember életének. A gyülekezetnek egy tevékenysége, egy misszió munkát végez, de a hívő ember mint egyén, mint hívő embernek az életében a misszió az nem egy külön tevékenység. Ezt szeretném nagyon kihangsúlyozni. A mi fejünkben sokszor ez úgy van, hogy misszió munkát végzünk valakiért, nem? Tehát, hogy a misszió az, amikor elmész és meglátogatsz valakit, és beszélgetsz vele az evangéliumról. A misszió az, amikor tartasz egy előadást. A misszió az, amikor tartasz egy főzőkört. Nem. Nem csupán. Talán amikor alszol, akkor nem végzel missziót. Egyébként, ahogyan felkelsz, és beszélsz a pároddal, a gyerekeddel, az misszió. Vagy nem. Ahogyan utazol a buszon, vagy közlekedsz az autóval, az misszió. Vagy nem. Ahogyan a munkahelyeden bánsz a kollégáiddal, a munkádat végezve, nem az evangéliumról beszélgetve, az misszió. Vagy nem. Ahogyan étkezel, az misszió. Vagy nem. Ahogyan a szabadidődet eltöltöd, az misszió. Vagy nem. Ahogyan szórakozol, amiben felüdülést keresel, az misszió. Vagy nem. Az egész életed. Mert Jézus azt mondta, hogy kövessetek engem. Jézus követése korlátozódik szombaton 9 óra 30-tól 12 óráig? Nem. És korlátozódik pénteknap nyugtától szombatnap nyugtáig? Nem. Jézus követése onnantól kezdődik, hogy kinyitottad a szemedet, és addig tart, míg becsuktad, nem? Ez a gondolkodásunk erről. De nem az van, hogy az életem bizonyos pontjain, bizonyos idejében követem Jézust, hanem ez az egész életemre szól ez az elhívás. És ahogyan az egész életemre szól ez az elhívás, úgy az egész életem evangelizáció lehet. Annyiban, amennyiben követem Jézust. Minden dolog, amiben követem Jézust, az egyúttal Jézus kezében egy eszköz arra, hogy ő emberhalásszá tegyen minket, hogy felhasználjon bennünket eszközként. Úgyhogy jól fontoljuk meg, gondoljuk át ezt a kérdést. Ennek van egyrészt egy figyelmeztető oldala. Istennek neve miattatok. Meg van egy pozitív oldala. Nagyon elfoglaltak vagyunk. Sokszor nincsen időnk arra, hogy külön missziómunkát végezzünk. Nem nagyszerű örömhír az, hogy ahogyan élsz, az misszió lehet. Senkit nem akarok lebeszélni arról, hogy külön missziómunkát végezzen. Félreértés ne essék. De szeretném, hogyha egy pici reménységet kapna az az anya, aki otthon van a gyerekével. Ő missziómunkát végez. Az az elfoglalt, dolgozó ember, aki örül, hogy túléli a napot. Ahogyan az ügyeit intézi, ahogyan a munkatársaival beszél, ahogyan a konfliktus helyzetekben viselkedik, ahogyan sorba áll, és nem zugolódik, ahogyan bánik a vele ellenségesekkel, az a misszió. Kövessetek engem, mondta Jézus. És én azt művelem. A héten volt egy szakasz, amit az ifjúsági tanítványi körben olvastunk, a heti anyagunkban, és ahogyan olvastam, nekem ez a részlet ennek az ígéretnek a beteljesedéséről szólt. Apostolok cselekedetei 5. fejezetben a 12-től 14. verseket szeretném felidézni. Figyeljük meg, hogyan működött a misszió. Hogyan működött a misszió egy olyan helyzetben, aminek az előzménye, a szöveg összefüggése egy hazugság, és egy, illetve két hirtelen szívhalál. Anániás és Zafira története. És ezt olvassuk Anániás és Zafira története után, 11. verstől olvasom, és támadt nagy félelem az egész gyülekezetben, és mindazokban, akik ezeket hallották, az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között, és egy akarattal mindnyájan a Salamon tornácában voltak. Egyebek közül pedig senki sem mert közéjük elegyedni, hanem a nép magasztalta őket. Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokassága. Úgy annyira, hogy az utcákra hozták ki a betegeket, és letették ágyakon és nyoszolyákon, hogy az arra menő Péternek csak az árnyéka is érje valamelyiket közülük. Azt hiszem, hogy itt van egy másik fordításban, hogy az Úr pedig naponta növelte a hívőknek a számát. A gyülekezet élte a hitéletét. Adott esetben szembesített egy olyan embert, aki nem követte Jézust úgy, ahogyan kellett volna. Egy házaspár. És mi lett az eredménye? Az Isten naponta növelte a gyülekezethez csatlakozó számát. Annak köszönhetően, hogy ők megérték a hitüket. Eszembe jut még egy bizonyságtételi mondat, az első kötet, bizonyságtételek első kötet, Laodiceai gyülekezet című fejezetben van ez, ahol azt mondja, hogy mihelyest az üzenet megtette a hatását, és buzgó bűnbánatra vezette az Isten gyermekeit, Isten azonnal angyalokat küldött szét előkészíteni a nem hívők szívét az igazság befogadására. Érdemes elgondolkozni ezen. Milyen összefüggés van az eredményesség és a saját életünk között? Nem missziós példa, de az ószövetségi történet a városának a bevételéről ugyanez a gondolatkör. Egy ember hűtlensége hogyan hatott ki arra, hogy győztek vagy vereséget szenvedtek a hódítás közben. Szeretnék tovább menni, és egy következő gondolatot felidézni. Ezt mondja Jézsaiás könyve 43. fejezetében Isten Izraelnek: ti vagytok az én tanúim, így szól az Úr, hogy én Isten vagyok. Ti vagytok az én tanúim, hogy én Isten vagyok. Mit hirdetünk? Ez a következő kérdés, amin szeretném, ha gondolkoznánk. Mit hirdetünk a gondolkodásmódunkkal, hiszen azt mondtuk, hogy Jézus követése az jelent egy gondolkodásmódot. Annak a gondolkodásmódnak az átvételét, amit őnála látunk. Mit hirdetünk az életvitelünkkel, mit hirdetünk a cselekedeteinkkel, és mit hirdetünk a szavainkkal. Föltehetném úgy is ezt a kérdést, hogy vajon a szavaink, az arckifejezésünk összhangban van-e egymással. Tudjátok, ez a veszőparipám, hogy néha kedvem lenne megállítani benneteket, és megkérdezni, hogy ti most miről énekeltetek. Nem látom az arcotokon annak a szövegnek a tartalmát, amiről éneklünk. Nem lehetne, hogy arról éneklünk, ami le van írva? Nem csak elmondjuk, hanem megéljük, és megköszönjük, és hálát adunk. Én direkt szoktam hálaadó énekeket választani. Mert szeretném, hogyha tükröznénk, szeretném, ha visszaadnánk. Azt mondja a János evangélium a 3. fejezet 11. versében Jézus Nikodémusnak: bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Mit tudunk és mit látunk? Mi van előttünk? Mi tölti be a szívünket? Mi hatja át a gondolatainkat? Mindent Krisztusban látunk-e? Krisztusban látjuk-e azt, hogy mindennel megajándékozott bennünket, ami az Isten félő élethez kell? Át tudjuk-e élni? Látjuk-e azt, hogy tényleg mindennel megajándékozottak vagyunk? Hogyha ezt igazán átéljük, akkor fogunk nyugtalankodni. Ezt igazán átéljük, akkor fogunk elkeseredni. Ezt igazán átéljük, akkor fogunk nyavajogni, már bocsánat a kifejezésért. Mit jelent az, hogy mindennel megajándékozott minket? Látjuk ezt? Fölfogjuk ezt? Meg tudjuk ezt ragadni? Amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Látjuk-e magunk előtt Jézus Krisztus szabadító eljövetelét? Túllátunk-e az előttünk levő nehézségeken? Vagy rövidlátóak vagyunk, mint én, és nem látlak titeket. Csak úgy látom, hogy ülnek itt, de nem látom a szemeteket. Hogy vagyunk ezzel? Látjuk hitben azt a megoldást, amit Isten készített? Tudunk örülni neki? Tudunk abban az örömben élni, hogy üdvösségünk van? Mert amit tudunk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Az arckifejezésünk és a szavaink összhangban tudnak lenni. Örömöt tükröz, reménységet tükröz az arckifejezésünk. De mikor fog ezt tükrözni? Én nem arra bátorítalak, hogy tanuljatok meg jól viselkedni. És nem arra bátorítalak, hogy tanuljatok meg odaragasztani egy amerikai bájvigyort, hogy aztán belemerevedjen az arcotok. Nem! Arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy éljétek meg azt az örömöt, azt a vigasztalást, azt a reménységet, ami utána érződni fog. Mit is jelent az, hogy kövessetek engem? Tudjátok, amikor halálfáradtak vagyunk, és elcsüggettünk, és reménység nélkül vagyunk, akkor is igaz az, hogy amit tudunk, azt mondjuk. És amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Akarunk ezzel evangelizálni? Milyen nagyszerű örömhír az embernek a bűnössége? Nem! Szerintem nem ez az evangélium. Ez része, hogy szóba álljunk vele. De nem ez az evangélium. Milyen nagyszerű dolog a nyomorúság, ami vár ránk. Köszönöm szépen. Már csak ez hiányzott éppen a jólétemhez. Értitek a problémámat? Mit látunk, mivel töltjük meg a lelkünket, miről gondolkozunk? Milyen nagyszerű dolog, hogy a testvéreink mennyi hibát követnek el. Fantasztikus örömhír.
És irányítatlan vagyok.
Nektek is melegetek van?
Igen.
Én beengednék egy kis levegőt, jó? Szóljatok! Az evangélium jó hírt jelent, örömhírt jelent. Ha úgy érzed, hogy a szívedben nincsen benne az öröm, akkor állj meg, és keresd meg az okát. De ne éld úgy az életedet, hogy nincsen benne az öröm. Mert az életed üzenet közvetítős. Amit látunk, azt fogják rajtunk látni. Amit átélünk, azt fogják megszagolni, megérezni a körülöttünk élők. Annyiban tudjuk továbbadni az evangéliumot, és csak annyiban tudjuk továbbadni az evangéliumot, amennyiben megéljük. Ha mi ott tartunk, hogy tartsd meg a törvényt, és üdvözülsz, akkor csak ezt fogjuk továbbadni. Ha mi ott tartunk, hogy a törvény kárhoztat, akkor ezt fogjuk továbbadni. Ha ott tartunk, hogy engem a törvény halálra ítélt, de Krisztus meghalt az én bűnömért, és az Atya elfogadta az ő áldozatát, és életem van Krisztusban, akkor fogjuk ezt továbbadni. Hol tartunk ebben a folyamatban? Ja, ha ott tartunk, hogy én jó vagyok, akkor meg ezt fogjuk továbbadni. De akkor nem Istent magasztaljuk, hanem magunkat. Szeretném behozni ide egy evangéliumi történetet. Azt a történetet, amikor Jézus meggyógyít két láncoktól megkötözött, démonoktól megszállt embert, akik üvöltve rohantak, támadták meg Jézust és a tanítványokat. És Jézus kiűzte a démonokat belőlük. De egyik evangélium kettőről beszél, másik egyről. Részletkérdés. És ez az ember meggyógyult, felöltözött normális ruhába, eszénél volt, visszakapta az ép értelmét, és ott ült Jézus lábainál, amikor jött a tömeg, és azt mondták Jézusnak, hogy menj el innen. Mert hogy gazdasági kár érte őket. És ez az ember, amikor Jézus lement a tópartra, és készült beszállni a tanítványokkal, akkor ott volt szorosan Jézus mellett. Nem akart elmenni mellőle. Miért? Mert ott volt biztonságban. Mert átélte, hogy milyen hatalmas nagy dolog, hogy szabad lehet, hogy eszénél lehet, hogy megszabadult a gyötrettetéstől. És akkor Jézus egy nagyon furcsa dolgot tett. És lehet, hogy mi emberileg nem értjük. Nem Jézus mellett van a legnagyobb biztonságban. És Jézus nem engedte meg neki, hogy vele menjen. Hanem adott neki egy feladatot. Ezt mondta, menj haza, és mondd el, hogy mely nagy dolgot tett veled az Isten. Mit üzen ez a történet? Például üzeni azt, hogy Jézus mellett maradsz akkor, amikor elmondod másoknak, hogy ő mit tett veled. Így maradsz Jézus mellett. Nem azzal maradsz Jézus mellett a leginkább, hogy beszállsz vele a hajóba. Bocsánat, Júdás ott volt vele a hajóban. De Jézus mellett volt?
Nem.
Júdás nem tudta átélni azt, amit ezek az emberek átéltek távol Jézustól. Mert nem hozta meg azokat a döntéseket, amikre szükség lett volna. Nem a fizikai jelenlét biztosítja a szabadságot. Persze erre szükség van. Ezeknek az embereknek találkozni kellett Jézussal ahhoz, hogy szabadokká legyenek. De utána azt tartotta meg őket Krisztus közelében, hogy újra és újra és újra és újra, nem tudom hányszor, elmondták az embereknek a saját személyes történetüket. Ők nem tudtak tanítani. Jézus élete könyvet, hogyha fellapozzuk a 35. fejezetben, ők soha nem részesültek abban a kiváltságban, hogy hallják Jézus tanításait, egy hegyi beszédet. Ők nem tudtak úgy tanítani, ahogyan a tanítványok taníthattak, megismételve Jézus tanításait. De a saját életükben volt egy történet. A saját történetük. A saját tapasztalatuk arról, hogy Jézus szabadító hatalommal bír. És ezt elmondták, és újra elmondták, és újra elmondták, és újra elmondták. És miközben ezt tették, Jézus közelében maradtak. Kedves testvéreim, azért nagyon fontos, hogy kövessük Jézust abban is, ahogyan vigasztal. Abban, ahogyan bátorít. Hogy szavakkal is elmondjunk embereknek reménységet. Mert miközben elmondjuk, a saját szívünkben nő fel. Nem csak nekik van rá szükségük, hogy meghallják az evangéliumot tőlünk. Nekünk magunknak van arra szükségünk, hogy embereknek elmondjuk az örömhírt, elmondjuk a reménységet, és hogy a reménységet mondjuk el, és az örömhírt mondjuk el. Mert miközben elmondjuk, ez a szívünkre hat. Ti vagytok az én tanúim. Így szól az Úristen, hogy én Isten vagyok. Azt írja a Jézus élete könyv a gadarai megszállott meggyógyítása kapcsán, hogyha lépésről lépésre követjük Jézust azon az úton, amelyen vezet bennünket, akkor jogunkban áll elmondani ennek az útnak a lényegét. Figyelem, nem arról van szó, hogy mindenkinek ez az út. Mindenki azt kell átélje, amit én átélek. De a személyes tapasztalatomat, az Istennel szerzett személyes tapasztalatomat elmondva, azon a hiteles háttéren, hogy követem is őt. Tehát nem a szavak és életmód ellentétében, hanem lépésről lépésre követve Jézust. Ebben benne van a gyengeségem. Ha valaki tökéletlen, akkor nem hirdetheti az evangéliumot? Péter? Pál nem tökéletes emberek voltak, hanem küzdő emberek voltak. Őszinte emberek voltak. Tudjátok, mi lesz a következménye annak, hogyha csak a kívánalmakat és a lehetőségeket mondjuk el. Emberek azt fogják hinni, hogy itt mindenki szent, és én nem jöhetek ide, mert én bűnös vagyok. Amikor őszinték vagyunk, és magunk küzdő emberként azt osztjuk meg, ami nekünk személyes tapasztalat, akkor pedig az történik, hogy emberekben elindul egy folyamat. Nem arra kell kényszeríteni mindenkit, hogy úgy higgyen, ahogyan én hiszek, hanem abban kell segíteni, hogy kapcsolódjon az Istenhez, és megtalálja Istent. Különbözőképpen éljük meg az Istennel való kapcsolatot. De mindenki megélheti. Jogunkban áll elmondani annak az útnak a lényegét, amelyen Isten vezetett bennünket. Ez az a bizonyságtétel, amelyre szüksége van a világnak, amely nélkül elveszik a világ. A személyes, megélt evangélium tapasztalata. amely megmutatja Istent, mint jelenlevő, élő, szabadító Istent az életünkben. Ő nem egy elmélet, ő nem egy tan, hanem ő él és cselekszik. Az apostolok története leírása szerint, az apostolok cselekedete szerint annyira cselekedett, hogyha valakire csak Péter árnyéka betűrt, már meggyógyult. A legerősebb érv az evangélium ügye mellett, mondja a Nagyorvos lábnyomán című könyv. Érdekes kérdés, nem? Mi szeretünk érvelni. Mit mondjak akkor, ha ezt mondja az illető? Sokszor ebből próbálunk felkészülni. Mi a legerősebb érv? Amit ha elmondunk, tuti nem szólnak vissza. Van egy rossz hírem. Nincs ilyen érv. Marad egy csomó kérdés, amire nem tudom a választ. Én nem tudom a választ. Én nem az a lelkész vagyok, aki mindent tud, vagy mindent is tud. Nem. És időnként, amikor azt gondolom, hogy ezt jól tudom, akkor rájövök néhány év múlva, hogy nem jól tudom. A legerősebb érv az evangélium ügye mellett. Az evangélium ügye mellett a legnagyobb érv egy szerető és szeretetre méltó keresztény. Milyen érdekes, hogy kétfelé bontja. És nem csak azt mondja, hogy te szeress, hanem azt mondja, hogy legyen szeretetre méltó is. Legyél olyan ember, akihez lehet kapcsolódni, akivel jó együtt lenni, akivel szívesen barátkoznál. Gondoljuk végig, mi az útja annak, hogy valaki Jézus tanítványává válik. Ezeket a képeket, ezeket a gondolatokat Bicskei Robi egy előadásából kértem kölcsön, és dolgoztam át a magam számára. Kik azok, akik szoktak kertészkedni ezeket fel? Akkor legtöbben fogjátok érteni, amit mondok, akik nem, azok kezdjék el. És akkor megértik, de egyébként fogjátok tudni, mert általános iskola, nem tudom, negyedik évben babot kellett csiráztatni mindenkinek, ugye? Na, ezt már akkor ti is tudjátok. Nos, mi az útja annak, ahogyan valaki Jézus tanítványává válik? Egy folyamat vezet el ide. Ez nem egy ilyen pont, hanem van egy folyamat, amin végig kell menni, ami a magvetéshez, a növény termesztéshez hasonló folyamat. Mivel kezdődik? A talaj előkészítéssel kezdődik a veteményezés. Azt olvassuk a Nagyorvos lábnyomán című könyvben, a megváltó az emberek között járt, mint aki a javukat akarja. Együttérzést tanúsított, szolgálatával megadta azt, amire szükségük volt, és elnyerte a bizalmukat. Azután így szólt, kövessetek engem. A talaj előkészítés kérdése egy nagyon fontos kérdés. Viszont van még egy érdekes kérdés, amit föltennék ennek kapcsán. Tavaly évben elég sokat foglalkoztam így a talajok kérdésével, és az egyik előadásban arról beszélt a szakember, hogy olyan állapotban vannak a talajaink, hogy muszáj megcsinálni a magágyat, mert különben nem bírna kinőni a növény. Viszont a szántásnak az a következménye, hogy a talajélet tönkre megy. A mikrobiális élet a talajokban tönkre megy. Csinálsz egy jó magágyat azért, hogy legyen esélye a magnak, de nincs benne élet a talajban. A kérdésem az az, magágyat készítesz egy élettelen talajban, vagy élő talajba veted a magot? Talaj előkészítés. Lehet ezt az utat járni, és lehet azt az utat járni. Az ipari mezőgazdaság nagy része azt az utat járja, hogy magágyat készít egy élettelen talajban. És utána mindent megtesz, hogy életet hozzon létre egy élettelen talajból. És kénytelen rengeteget vegyszerezni, mert betegek lesznek a növények. A másik út, hogy életet, segíted az életet a talajban. És a talajban levő élet segíteni fog, hogy a mag egészséges legyen. Vannak olyan gombák, amelyek megvédik, és baktériumok, amelyek megvédik a növényt, a kikelő növényt. Mert az az érdekük, hogy együttműködjenek vele. És vannak olyan mezőgazdászok, nagyipari üzemben dolgoznak, akiknek el lehetett hagyni a gombaölő szereket, pusztán azáltal, hogy élet volt a talajban. Ez csak egy kép, de szerintem nagyon sokat mondó kép. Magágyat készítesz egy élettelen talajban, és odaveted a magot, vagy segíted az életet a talajban, ami segíteni fogja a mag kikelését. Az előkészítés az a folyamat, ami alatt bizalom ébred a személyed iránt, és a személyed iránt ébred bizalomból születik meg a bizalom az Istennel való kapcsolat iránt. Azon az úton, ahogyan te kapcsolatban vagy az Istennel. Az iránt, az út iránt, ahogyan te kapcsolatban vagy az Istennel. A következő fázis a vetésnek a fázisa, amikor elérkedünk oda, hogy a saját életünkben ez a folyamat úgy volt, hogy valahogyan az Isten megszólíthatóvá tett minket, és amikor már megszólíthatóak voltunk, akkor az ige magvát elültette a lelkünkbe. Itt szükség van arra, hogy az igével találkozzunk, hogy az Isten beszéde életet hozzon létre bennünk. Ezzel kapcsolatban három gondolatot írtam fel magamnak. Az egyik, hogy egy olyan világban élünk, ami megváltozott. Ezelőtt 40 évvel körülbelül az érvek számítottak. Tehát, hogy elmondtál valamit, és ezt megfontolták az emberek. Tudjátok, hogy változott meg a világunk? Ha ma elmondasz valamit tekintéllyel, azt elutasítják az emberek a tekintély miatt. Így változott meg az élet. Nem az érvekre kíváncsiak, elegük van az érvekből. Első nekifutásban nyitottak arra, hogy kapcsolódjanak hozzád, ha hajlandó vagy kapcsolódni hozzájuk. Hajlandóak meghallgatni az érveidet, mint érdekes szempontokat, de elutasítják, hogyha kizárólagos módon képviseled. Így változott meg a világunk. Erre lehet azt mondani, hogy ez szörnyű, de ez van. És egy dolgot érdemes megfontolni, ami nincs ellentétben a Bibliával. Az Isten a szabadság Istene. Miért ne képviselhetnénk az isteni üzenetet úgy, hogy közben szabadságot adunk a másik embernek, hogy mit, mennyit, mikor, hogyan fogad el belőle. Az nem az én hitemre nem kell, hogy hatással legyen, nem? Tehát én attól követhetem Jézust a meggyőződésem szerint, hogy nem kényszerítem a másikat arra, hogy ő is úgy kövesse Jézust, ahogy szerintem kellene neki. De ide el kell jutnunk. Ez nem olyan könnyű kérdés. Mert mi onnan indulunk el, hogy ez a helyes, tedd ezt. És így képviseljük. Tehát a magvetéssel kapcsolatban ez az első. Megosztani másokkal az életszemléletünket erőltetés nélkül. Megosztani a gondolkodásmódunkat, az értékrendünket, az igei alapú látást erőltetés nélkül. Tudjátok, szerintem azért volt nagyszerű a kincsesbányai evangelizáció, mert ezt próbáltuk tenni. Leültünk és beszélgettünk. Nem? És ott hívő emberként, aki ott volt, az elmondhatta hívő emberként, hogy hogyan lát. És közben meg kellett hallgatni esetlegesen nem hívő szempontokat is. Na is. De egy lehetőség a kapcsolódásra. Második, amit felírtam, hirdesd az igét. Állj elő vele alkalmas és alkalmatlan időben. Ez nem azt jelenti, hogy tedd be a lábadat az ajtóba, hogy ne tudja becsukni a másik, mert neki alkalmatlan az idő. Hanem azt jelenti, hogy te más terveztél, de vállalsz még egy mérföldet. A harmadik, amit felírtam magamnak, Korintusi második levél első fejezet, 4. verse. Milyen kár, hogy sokszor csak a temetéseken olvassuk fel ezt az igét. A temetések lezárásánál. Milyen jó lenne gyakrabban foglalkozni vele, gondolkozni róla. Korintusi második levél első fejezet, 4. verse a következőképpen hangzik. 3.-4. verse. Áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztusnak atya, az irgalmasságnak atya, és minden vigasztalásnak Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba esteket azzal a vigasztalással, amellyel Isten vigasztal minket. Ez az evangelizáció. Vigasztalni azzal a vigasztalással, ami nekünk reménységet hozott. Ami számunkra megoldás. Ami bennünket megvigasztalt. Minek vigasztalnék olyannal, amiben nem találtam vigasztalást? Teljesen észszerűtlen dolog. De elmondani azt, ami nekem reménységet jelent, anélkül, hogy nyomnálak, hogy neked is jelentse már ez a reménységet. Szerintem az egy jó dolog. Hívőként élve elmondhatom azt, hogy én úgy élem meg ezt a háborút, hogy. Úgy élem meg a törökországi földrengést, hogy. Ami nekem reménységet jelent. Ami nekem küzdelmet jelent. Emberek lehetünk. És miközben követjük Jézust, ha közben vetjük az igét. Ha elvetettük a magot, másnap már aratni szeretnénk. Ne? Ez így van. Aznap szeretnénk. Tehát én alig várom, hogy végre kihajtson a szőlőm, és foglalkozhassak vele. Nem bírtam magammal, decemberben elvetettem a borsót, most tegnap megnéztem, hogy még újra kell levessem. Nem kell újra vetnem, csírázik, csak még a föld alatt van. Még hideg van neki, nem akar kibújni. Elveti a magot, a magvető, és vár. És vár. Márk evangélium a 4. fejezetének az üzenetét, a 26. verstől terjedő üzenetét kell nekünk ezen a ponton magunkévá tenni és megérteni, ahol azt mondja az Isten országával kapcsolatban a 4. fejezet 26. versétől kezdődően, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel, éjjel és nappal. Milyen érzékletes utalás ez arra, hogy elvetette, és nem tud mit csinálni. Várnia kell. És éli az életét, alszik, felkel, és aztán egyszer csak azt látja, a mag pedig kihajt, és felnő, és ő maga sem tudja, hogy miképpen. Mi szeretnénk azonnal aratni, már a vetés előtt, a talaj előkészítés előtt. Nem? Tehát mi azt mondjuk embereknek, kövessetek engem. Nem tudják, kik vagyunk, nem tudják, miben hiszünk, nem tudják, hogyan éljük meg, nem tudják, hogy vigasztalás, de mi azt mondjuk, hogy kövessetek engem. Nem jó ez így, de hát ez van. A magvető példázata pedig azt mondja, hogy elveti a magot, és nem szedi ki, hogy megnézze a gyökerét. Türelemmel vár. És vár, és vár, és vár. És vannak magok, amik gyorsan kihajtanak, vannak, amik lassabban kihajtanak ki. Vannak magok, amik bensülnek. Tavaly így jártam. Elvetettem ideje korán a sárgarépa magot, abban bízva, hogy majd a tavaszi csapadékot fogja hasznosítani. Aha, csak nem volt tavaszi csapadék. Belesült. Vannak magok, amik belerohadnak, mert túl sok nedvességet kapnak. És szerencsére vannak magok, amik kikelnek, de nem rajtam múlik. Miért fontos a talaj? Mert a magnak és a talajnak találkozni kell ahhoz, hogy a mag ki tudjon csirázni. A magnak és a talajnak találkozni kell. A szív talajának találkozni kell. Egyébként a talaj meg tudja akadályozni a kicsirázást, mert lehet benne olyan anyag, csersavak, amik akadályozzák a csirázást. Lehet benne fertőzöttség, lehet benne kártevő, nem sorolom tovább. Az a csoda, ha ki kell. És ezért nem tudunk többet tenni, mint gondos talajelőkészítés, jó magnak a vetése, és várunk. Meg tudjuk még öntözni, de várni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, én nem szoktam megkapálni a borsót addig, amíg ki nem bújt. Meg kikapálom. És szoktatok? Tehát van ebben nekünk részünk, de mindig, amikor az ideje van. Amíg ki nem kell borsót szeretném megkapálni, akkor valószínűleg elintézem. És nem fog kikelni soha. De ez a mi részünk, és ez a gondozás része nagyon fontos, mert hogy az elvetett magot, ha nem gondozod, és magára hagyod, ki tud kelni, még lehet, hogy valamennyit teremni is fog, de másként fog teremni, mint hogyha odafigyelsz rá. Mit tudsz te tenni? Tudod öntözni, ha nagy a szárasság, tudsz gazolni, hogyha nagyon jönnek a gyomok, be tudod árnyékolni, hogyha perzseli a nap, ha olyan, akkor tudod kötözni, paradicsomot tudod kacsolni, és ennyi. Tudod erősíteni a növény tápanyagokkal, de az élet nem a tiéd. Életet te nem tudsz neki adni, de az Isten tud. És hihetetlen, fantasztikus dolog az élet. A természetben látni azt, hogy élni akar, ahogy az a pici magban benne van, az az élet, az a növény, ami később kifejlődik belőle. Az Isten igéje ma is életadó hatalom, higgyük ezt el. Csak legyen bölcsességünk jó helyre helyezni, és megvárni, hogy a Teremtő Isten adjon neki életet. Isten azt üzeni, hogy ne hagyd magára, ha nem gondozd, de hagyd rám a növekedést, hagyd rám, hogy beérlelődhessen. Aztán van egy következő fázis, amikor aratás van. Amikor már megkapott minden gondozást, és beérlelődött annyira, hogy megjelent a termés rajta. Itt két gondolatot írtam fel magamnak. Az egyik, és itt most egy picit kilépek a képből, bár maradhatnék benne. A szőlő elkezd zsendülni, és nem bírsz magaddal, leszeded idő előtt. Mi lesz vele? Vagy veled? Hát savanyú lesz nagyon. Nem sok kedved lesz megenni. A szőlő megérik, és túlérik. Mi lesz vele? Hát elkezd rohadni, aztán elviszi az egész. Esetleg, ha nem rohadt el a fürtön, akkor mazsola lesz belőle. Az nagyon finom. De nem ez a jellemző. Nem ez az általános. Szóval korán, túl korán leszedni veszélyes. Mint a koraszülés. És csak azért, mert életben maradt egy koraszülött, ne indítsunk meg minden szülést 5 hónapra. Mert nem lesz jó. De a túlhordásnak ugyanilyen veszélye van. Azt mondani, hogy soha senkit nem fogok bátorítani arra, hogy döntsön, ugyanilyen helytelen dolog lenne. Elgondolkoztam azon, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, és hallottam egy tanácsot, amit szeretnék megosztani veletek. Ezt egy képzésen hallottam, ahol egy kis csoportos módszerrel kapcsolatban tanultunk. És az volt a gondolat, hogy az aratásra való döntés, tehát azt, hogy valaki kössön szövetséget Istennel, ezt elő lehet készíteni a legelső alkalomról kezdve azzal, hogy minden alkalommal van valami konkrét dolog, amiben felteheted a kérdést, hogy eldöntötted-e. És csúnya leszek. Hányan döntöttétek el a mai Isten tisztelet kezdetén, hogy holnap reggel, mert már ma már délelőtt van, holnap reggel tornázni fogtok. Magasra a kezekkel, jó? Nóra, nézzél körül, mert van eredménye a munkádnak. Ez volt most a döntésre hívás, jó? Tehát, hogy hallottunk egy tanítást, aminek van egy gyakorlati kimenetele. Eldöntötted? Tenni fogod? A jövő héten, holnap gyakorlod? És amikor ezt tesszük minden alkalommal, amikor úgy gyakoroljuk a saját hitéletünket is, hogy olvasom az igét, és találkozom benne valamivel, amivel szembesít az Isten, változtatok rajta? Mert akkor teljesen természetes dolog, hogy eljutunk oda, hogy Isten szövetséget szeretne kötni, és szövetséget kötsz vele. De ha az emberek azt szokták meg, hogy szerelmeskedő énekként hallgassák, akkor nem fognak dönteni. Be kell valljam, nekem ez az egyik legnehezebb témakör. Ültünk egy körben, beszélgettünk, és egy fiatal azt mondta, nagyon sokat jelentett nekem, hogy bátorítottak a döntésre. Én meg sokszor félek attól, hogy nehogy erőltessem a döntést. Szóval nekem ez a legnehezebb témakör. És van még egy pont az aratás után. Learattad, begyűjtötted, ott hagyod elrohadni. Nem? Nem dolgozod fel, nem tárolod, ott hagyod elrohadni. Hát nem. Egy időben nagyon nehezen küzdöttem meg azt, hogy megterem valami, és aztán nem használjuk fel. Most eljutottam oda, hogy akkor is megtermelem, illetve most a közelmúltban pedig találtam gyakorlati egyszerű dolgot, amit még én is meg tudok csinálni. Nem kell főzni hozzá, nem kell semmi extra dolgot csinálni, fermentálni, és akkor nagyon jól eláll. Szóval a megőrzés kérdése. Jézus azt mondta, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Tudjátok, én sokszor azt tapasztalom, hogy a gyülekezetben valaki dönt, elkötelezi magát arra, hogy Krisztus követője lesz, és a következő pillanattól kezdve azt várjuk el, hogy mindent tökéletesen csinálunk. Mert most már te Krisztus gyermeke vagy. Tehát most már neked muszáj tökéletesen csinálni. Ez az a problémám ezzel, hogy Jézusnak a Biblia által használt kép, hasonlata erre az az újjászületés. Vannak 4 kilós babák, akik kihagyják az igazán kis csecsemőkort, de attól ők még babák. Akiket etetni kell, tejjel, akiket tisztába kell tenni, akiket gondozni kell, mert ha magára hagyod, elpusztul. A termés, ha betakarítottad, és nem megfelelően tárolod, tönkre megy. A kisbaba, aki megszületett, ha nem gondozod, elpusztul, meghal. Akkor miért várjuk el, hogy az újjászületett keresztény az nem fog elpusztulni? Mert ezt várjuk egymástól. Ahelyett, hogy mellé ülnél, és beszélgetnél, és végig kísérnéd egy úton. A megőrzés kérdésével is tudatosan kell tehát foglalkoznunk, és itt van egy szempont, amit szeretnék idehozni. Nem tudtam megkeresni, már nem jutott rá kapacitásom. Úgy emlékszem, hogy a Krisztushoz vezető lépések című könyvben, az Életfeladatunk című fejezetben van valami ilyesmi mondat. Hogy a saját megmentésünknek az a legbiztosabb útja, ha az evangéliumot továbbadjuk másoknak. A gondolat biztos, hogy benne van, lehet, hogy nem ezekkel a szavakkal. A saját megmenekülésünknek a legbiztosabb útja, hogyha továbbadjuk másoknak az evangéliumot. A megtartásnak az útja kettős. Az egyik, növekedni abban, hogy engedelmeskedem az Istennek. Egy növekedő életet élni, egy előrehaladó hívő életet élni. A másik pedig továbbadni másoknak. Azt a vigasztalást, amivel az Isten megvigasztalt, azt a reménységet, ami a te szívedben reménységként jelent meg. Tegyük fel azt a kérdést, hogy mi történik abban a gyülekezetben, ahol egész évben kizárólag talaj előkészítés történik. Mi történik abban a gyülekezetben, ahol egész évben csak aratni szeretnének? A misszió munkának ezek a fázisai, az előkészítés, a vetés, a gondozás, az aratás, a megőrzés, ez a folyamat, ami alatt emberek Krisztus tanítványaivá lesznek, ez lehet, hogy különböző szinten van jelen a gyülekezetünk életében. Lehet, hogy nagyon jók és erősek vagyunk abban, hogy kapcsolatokat építsünk, de hiányzik az, hogy az elvetett magot gondozzuk. Kérdés, hogy mi szerint lesz majd az eredmény. Ja. Úgy látszik, pluszdia belekerült. Az eredmény az soha nem a legerősebb szerint lesz. Hanem az eredmény az szerint lesz, ami a leggyengébb lábon áll. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor van egy hordód, amelyben különböző magasságúak a dongák. A víz az soha nem a legmagasabb donga szerint lesz benne, hanem a víz a legalacsonyabb donga szerint lesz benne. Ezért érdemes átgondolni és megfontolni ezt a kérdést. Azt gondolom, hogy ez így, tehát ez így álom. Ez meg még inkább álom. Ez már az adásszünet jele. Tehát, hogy a törekvésünk tehát az kell legyen, hogy kiegyensúlyozott legyen mindegyik része a munkánknak. Nem hinném, hogy ez reális elvárás. De a törekvés az ez kell legyen. Értenünk kell azt, hogy az aratást csak az szerint várhatjuk el, ahogy lesz. Hogyha nem tudatos ez az út, hogyha nem segítünk embereknek ebben előre jutni, akkor tagok lesznek. De nem biztos, hogy tanítványok lesznek. Jézus pedig nem azt mondta, hogy menjetek el, és nyerjetek meg minél több embert, hogy az egyházatokhoz csatlakozzon. Menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Az egy nyáj és egy pásztor az Jézus munkája. A mi munkánk a pásztorhoz segíteni az elveszett bárányt. Mi Isten kinyújtott karjai vagyunk, amivel meg akar ölelni embereket. A mi tekintetünkön keresztül szeretne Isten szemükbe nézni. A mi szavainkon keresztül szeretne a szívükhöz szólni. Menjetek el és tegyetek tanítványokká minden népeket. Ebben benne van az a cél, hogy felnőtt, érett felnőtt korra növekedjünk fel mindannyian. De amikor megtaláltuk őt, akkor egy óvodás is tehet bizonyságot Krisztusról. Csak hogy aktualizáljam a mai hallott üzenetet, nem? Milyen gyönyörű üzenet volt ez. Elhívta az óvónénéjét. Mit tud még többet tenni? De amit tett, azt megtette. Amit ő megtehetett, azt ő megtette. És Isten ezt tudja felhasználni. Olyan gyönyörű, amikor az asszonyról mondja azt, hogy ő azt tette, amit megtehetett. Megkente az én lábamat a tény temetésemre. A csecsemő felnövekszik, és ezért törekednünk kell arra, hogy érettek legyünk Krisztusban, hogy felnövekedjünk Krisztusban. Istennek az a célja, hogy kiábrázolódjon bennünk a Krisztus. Befejező utolsó gondolatom. Törekedjünk erre. Törekedjünk arra, hogy embereknek azt adjuk, ahol tartanak. Egy olyan fajta kertészkedési módszert próbálok követni, amelyben nem úgy van, hogy tavasszal vetünk, és ősszel aratunk csupán. Hanem vetek tavasszal, vetek tavasz végén, vetek nyár közepén, vetek nyár végén, vetek ősszel, néha télen is. És benne a szobában elkezdem előnevelni. És ennek az eredményeképpen decemberben is tudtam zöld salátát szedni a kertből. Tehát ez nem úgy van, hogy egyszer elkezdjük, és akkor ezen a ciklikusságon így megyünk végig. Hanem vannak emberek, akiknél ott tartunk, hogy talajt készítünk elő. Vannak emberek, akiknél ott tartunk, hogy nyitott a szívük arra, hogy az igét befogadják. Vannak emberek, akiknek már a szívében van az ige magva, és közösségre vágynak, hogy gondozzák, hogy erősítsük azt a felnövekvő magot. Vannak emberek, akiknek arra van szükségük, hogy odaüljünk melléjük, és megkérdezzük, hogy téged mi tart vissza attól, hogy szövetséget kössél az Istennel. És vannak emberek, akik arra várnak, hogy valaki felfogadja őket a szőlőbe dolgozni. Adjon az Isten bölcsességet, én ezt kívánom mindannyiunk számára. És nagyon sajnálom, hogy most el fogunk menni, mert izgalmas lenne beszélgetni, de majd talán legközelebb, ha itt leszek, akkor ezeket a diákat elővesszük, és egy kicsit beszélgetünk arról, hogy szerintetek a helyi gyülekezetben melyik fázis mennyire erős. Vagy ti magatok hogyan értékelitek, hogyan élitek ezt meg? Miben van erősségünk, miben van gyengeségünk? Ha egyetlen egy mondatot kéne az egészből hazavinni, akkor azt mondanám, vigasztaljatok azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal benneteket. Amen.